Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és örülök, hogy itt tudunk lenni ennyien is a körülményekhez képest, és öröm van a szívemben, hogy vágyunk arra, hogy jelenlét, hogy az Úr jelenlétében legyünk, és közösségben legyünk egymással. Az alapigém az a 4 Mózes 13-ból lesz majd, és az Isten iránti tisztelettel kérem meg a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és hallgassuk meg. Egyszerű folytásból fogom majd olvasni. Lehet, hogy egy kicsit el fog térni az új folytástól, vagy a Károlitól, de a lényeg az, úgy gondolom, hogy az nem fogja elvenni a lényegről ezt a figyelmünket. Tehát a Mózes 4. könyve, 13. rész, 25-től fogom majd olvasni. Tehát 4 Mózes 14, 25-től, egészen majd a 14. rész, 9. verséig fogom olvasni. A felderítők 40 nap múltán értek vissza a táborba, Párán pusztába, Kádesbe. Beszámoltak Mózesnek, Áronnak és Izrael egész közösségének mindenről, amit láttak, és megmutatták a magukkal hozott gyümölcsöket. Ezt mondták Mózesnek, bejártuk ezt az országot, ahova küldtél bennünket, valóban tejjel, mézzel folyó föld az, és ilyen gyümölcsöket terem. Csak az a baj, hogy annak a földnek a lakói erősek, és városaik nagyok, és a kőfalak védik azokat, sőt, még Annák leszármazottjait is láttuk közöttük. A Negev pusztában az Amálékiek, a dombvidéken a Hettiták, Jebuszok és Emóriak a tengerpartján, és a Jordán mellett pedig a Kánaániak laknak. Káleb azonban, aki szintén a felderítők közé tartozott, így csendesítette és biztatta a népet. Ne féljetek, bemehetünk és elfoglalhatjuk azt a földet. Biztosan sikerülni fog, de a többi felderítő ellenkező véleményem volt. Nem, mi képtelenek lennénk harcolni azokkal a népekkel, mert sokkal erősebbek nálunk, mondták. Így ezek a felderítők olyan híreket hoztak, amelyekkel elvették az emberek bátorságát. Azt mondták, az a föld, amelyet bejártunk és kikémleltünk, elemészti lakósait. Azok a népek csupa nagy termetű erős harcosokból állnak, még óriásokat is láttunk ott, akik Annák leszármazottjai. Bizony úgy éreztük magunkat mellettük, mintha sáskák lettünk volna. Nyilván ők is olyannak láttak minket, mint a sáskákat a fűben. A felderítők rossz híreinek hatására az egész nép felkavarodott, és mindenki kiabált. Sokan sírtak és jajgattak egész éjjel, végül valamennyien Mózes és Áron ellen fordultak, és őket hibáztatták. Jobb lett volna, ha Egyiptomban haltunk volna meg, vagy legalább a sivatagban pusztultunk volna el. Azért hozott az örökkévaló ide bennünket, hogy most a harcban essünk el, gyermekeink és asszonyaink meg rabszolgák legyenek. Nem lenne jobb visszamenni Egyiptomba? Mondták. Egymás között pedig azon tanakodtak, választunk magunknak másik vezetőt, forduljunk meg, és menjünk vissza Egyiptomba. Mózes és Áron ekkor az egész nép szemelátára arcra borult a földön. Józsué, Nun fia és Káleb, Jefunne fia azonban megszaggatták ruháikat, mert nagyon felháborodtak. Ezt mondták Izrael közösségének. Figyeljetek ránk, mi is láttuk azt a földet, és tudjátok meg, hogy valóban nagyon szép és jó az az ország az. Ha az örökkévaló kedvel bennünket, akkor igenis bevezet oda minket, és nekünk adja azt a tejjel, mézzel folyó földet. Ne lázadozzatok hát az örökkévaló ellen, ne féljetek az ott lakóktól, mert könnyen legyőzzük őket. Megesszük őket, mint a kenyeret, hiszen azok az úgynevezett istenek, akik őket oltalmazzák, eltűnnek, mint az árnyék, de mi velünk Istenünk az örökkévaló van, nem kell hát félnetek tőlünk. Megkérdem a Maszkó győző testvért, hogy kérjen áldást az ige hirdetésre.
Köszönöm neked, drága Úr Jézus, hogy te tanítani akarsz bennünket. Köszönöm, hogy egy érdemben is van szabad hozzánk. Köszönöm neked, hogy te látod a gyengeségünket, erőtlenségünket. Most is tudod ezzel a mai dialogban, hogy mire van szükségünk. Jelenleg élek most éljük, hogy kell kempelni állat töltességgel, gondolatokkal, azokkal a szavakkal, amikkel hozzánk akarsz szólni ezzel a mai dialogban. Mindannyian meghalljuk a te ígéret, és mindannyian megedünk élünk a te szabad által.
Amen. Foglalj helyet a gyülekezet. Egy hosszabb ige szakasz volt, de fontosnak tartottam, hogy olvassuk, hogy egy kicsit jobban átlássuk ezt az ige részt. Még annyi előzménye volt ennek, hogy ugye ismerjük ezt a pusztai vándorlást, ismerjük azt, hogy Isten tűzoszlopban járt a népek előtt, és felhőoszlopban nappal, este tűzoszlopban vezette a népet, ugye egy csodálatos módon szabadultak ki a rabszolgaságból Egyiptom földjére, tehát tudjuk az előzményeket, és még egy olyan apróság, ami nekem nagyon megragadt a gyerekkoromban figyelmemet ebbe az igében, hogy azt mondja, olyan nagy szőlőfürtöt szedtek le, hogy két ember vitte, fel kellett kötőzniük egy ilyen botra ezt a szőlőfürtöt, akkor egy méteres lehetett, úgy tudom elképzelni, és úgy vitték ketten, és ez nekem annyira megragadt a gyerekkoromban a figyelmemet, hogy ekkora szőlőt én még életemben nem láttam. Ez jól leírja Kánaán földjét, ez az egy, és itt van ebbe az igébe az, hogy egy ilyen fürtöt vittek oda nép elé, és egy ilyen hatalmas nagy fürtöt, hogy ezzel is bizonyítják, hogy mekkora nagy ez az ország. Igen ám, csak hogy hát el tudom képzelni, hogy van a puszta, hát tudjuk, hogy milyen nagy hőség van ott, milyen nagy forróság van ott, milyen szörnyű állapotok uralkodnak a pusztában, állandóan a homok belemegy a sarujukba az embereknek. Tehát, hogyha már még ha árnyékban is mentek végig, akkor is el tudom azt képzelni, azt a kietlen pusztát, amerre csak látsz, végig a homokot látod, meg a sziklákat. És el tudom képzelni, milyen szörnyű lehetett ez a helyzet, amiben ők benne voltak. És erre az a válaszuk, hogy jobb lenne nekünk itt a pusztában. Tehát ott van előttük Kánaán földje, fölmennek, és zöld minden, pálmafák, vagy nem tudom, gyönyörű fürtök, tehát gyönyörű nagy szőlőskertek, olajfaligetek, tehát buza, tehát amerre látnak, mindenhol csak a gazdagságot látják, tejjel és mézzel folyó föld, beismerik, hogy valóban ez van, csak van egy apróság, hogy ott óriások laknak, és ilyen nagyon erős vitéznépek. Ebben az a meglepő, hogy lehetséges ez, hogy félnek azoktól a népektől, miközben Isten ilyen csodálatos módon kivezette az akkor ismert egyik legnagyobb birodalomba őket. Egyiptom volt az akkor ismert egyik leghatalmasabb birodalom. Kivezette őket Isten csodálatos módon, egy kardot nem kellett felemelni ennek a népnek, egy semmit nem kellett tenniük, csak fogni magukat és vinni, sőt, arannyal jöttek ki, mert még az egyiptomok aranyat is adtak a szomszédok nekik, csak hogy mert jó indulattal voltak felük. Tehát gazdagsággal jöttek ki Egyiptomból, a szolgaságból. És Isten mindent megadott Izrael népének, hogy boldogan élhessenek. Igen ám, csak hogy ez a nép, ez szolga volt, és nem harcos. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy Isten harcra hívta el ezt a népet, nem pedig szolgaságra. Szolgaságból kiszabadította azért, hogy harcosokat faragjon belőlük, akik majd honfoglalást fognak elvégezni, és ezután pedig meg is tudják majd védeni magukat, mert Isten fog előttük járni. Eddig Isten vitt minden feladatot, Isten végzette mindent. Ugyanancsak, ahogy a mi életünkben is, mikor megtérünk, Isten végzi el bennünk a megtérést, Isten végzi el bennünk a megújulást, és nekünk csak úgy ezt úgymond élvezni kell, és elfogadni a kegyelmet. De azután, miután Isten népévé lettünk, nem elégszik meg Isten azzal, hogy mi csak szolgák vagyunk, az ő szolgái innentől kezdve, és ő a mi Istenünk, hanem ő azt akarja, hogy mi harcosok legyünk. És a mai igehirdetésnek is ez lenne a témája, hogy Isten harcosokat akar bennünk formálni. Nem elégszik meg azzal, hogy szolgák legyünk. És egyébként nem csak az Ószövetségben van erről szó, hanem például a 2 Timóteus 2-ben is erről van szó, hogy azt mondja, hogy Isten harcosa, sorolja a Timóteusnak, hogy hogyan kell viselkedni, nem elegyedni a világgal, és a többi, és a többi. Tehát az Új Szövetség is beszél sokszor erről. Több helyen is, Jelenések könyvében is ott van. Majd később oda fogunk érni. És mit is jelent ez? Azt valamelyik igehirdetésben, azt tudom, hogy a Bruno igehirdetésében volt róla szó, hogy az óriásról, az Alándok útja, nagyon jó könyv, én is szeretem, és van benne szó, ugye, hogy van az a bizonyos óriás, ugye a kétségbeesés óriása. Többen is ismerjük ezt az óriást. A mi életünkben is ez jelen szokott lenni, ez a kétségbeesésnek az óriása. A mai világban is, ha körbenézünk, akkor azt látjuk, hogy itt is Isten bevisz minket az ígéret földjeire, csak óriások állják el az utunkat a mindennapokban. És ez az óriás a kétségbeesés óriása. És ez az óriás megfogja az zarándokot, ugye a könyvben ez az zarándok volt, keresztény, őt megfogja ez az óriás, mert letért az útról, és el a könnyebb utat választotta, elegyedett a világgal, ugye, és megfogja, és a kétségbeesés óriás, és a kétkedés várába viszi be őt, és bevágja a tömlöcbe, és ott szenved egy barátjával. És ebben a tömlöcben, ahogy vannak, éheznek, verik őket minden nap, nem tudnak ebből kiszabadulni, és teljesen elgyengülnek. És ilyen a hívő ember is Ez egy nagyon jó példa, hogy amikor beleesik a kétségbeesésbe, amikor saját magára tekint, amikor a körülményeire tekint, amikor arra tekint, hogy mi van körülötte, akkor ő is bele tud esni a kétségbe, és a kétkedésbe, hogy biztos, hogy Isten ezt mondta nekem, biztos, hogy Isten ezt megígérte. Sőt, jönnek kívülről is, ugye az óriás jött, és vert őket, hogy nem mondott neked ilyet Isten, vagy nem tudom, hogy elkezd elbizonytalanítani, mert neki ez a fegyvere. És te tényleg elkezdesz abban, külsős emberek jönnek, és elkezdesz elbizonytalanítani, hogy vajon az az ígéret, amit Isten nekem adott, hogy bemegyek a tejed és mézzel a folyó földre, hogy ez valós-e, vagy csak én ezt bebeszéltem magamnak, és nem is volt kijelentésem, és hogy lehet, hogy nem is jó úton járok. És tudjátok, hogy mi volt a kulcs ebből, hogy kiszabaduljon ebből a várból? Ki tudja ezt? Hogy mi volt a kulcs? Mert volt náluk egy kulcs egyébként, ami minden ajtót nyitott. És ki tudtak szabadulni a várba. Ki tudja azt, hogy mi volt ez a kulcs? Segítek, én készültem. Az ígéret kulcsa. Tehát az ígéret volt az, ami minden ajtót kinyitotta. Ahogy ment a zarándok, tehát ez a keresztény, észrevett, hogy a zsebében ott van az ígéret kulcs, és elkezdte vele kinyitni a várat, és megszöktek az óriástól. Kiszabadultak a fogságba, és folytatták az udat. Most ez az ígéret az, amire minden körülmény között számíthatunk. Én nem tudom azt, hogy testvéreknek itt mit ígért meg Isten. Tehát amit személyesen megígért, mert mint bizonyára szerintem mindenkinek ígér, aki megtér ember, őnek Isten ígér valamit. Vannak általános ígéretek, például Józsué könyvében van, felolvasom, de egyébként tudjuk ezt fejből is sokan. Józsué 1.8, ugye? Ismerős az ige. Józsué 1 azt mondja, hogy légy bátor és erős, mert te vezeted be ezt a népet arra a földre, hogy birtokba vegyék örökségüket. Megesküdtem őséknek, hogy nekik adom azt a földet, csak légy erős és nagyon bátor, hogy mindent teljesen azt szerint a törvény és tanítás szerint cselekedj, amelyet Mózes az én szolgám rendelt el a számotokra. Ne térj el attól se jobbra, se balra, akkor minden sikerülni fog, amihez hozzám fogsz. A törvénykönyvét szüntelen tanulmányoz. Igét ismételt magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben annak megfelelően járhass el. Ha így teszel, akkor minden utad sikeres lesz, és amiben belefogsz, felvirágzik. Ne feledd, én parancsoltam meg neked, hogy légy erős és bátor. Istened az örökké valóban veled, akárhova mész. Hát ne félj semmitől, és ne engedd, hogy bármi elbátortalanítson. Ez remek ige. Mondhatnánk, hogy ezt Józsué kapta ezt az igét, de ez nem teljesen így van. Ez az ige általánosan igaz a keresztény életre. Hogyha valaki Isten igéjében keresi az ő gyönyörűségét, és az valaki az Isten igéjéből akar élni, akkor annak az lesz a következménye, ha ő ragaszkodik Isten igéjéhez, hogy Isten meg fogja őt áldani. Az lesz ennek a következménye, hogy Isten vele fog menni, és harcolni fog érte. Nem azt ígéri, hogy nem lesznek harcok, itt sem ígéri azt, hogy bemész Kánán földjére, és nem kell semmit se tenned, hanem csak bemész magadtól. Nem, igenis meg kell fognod a kardot, igenis meg kell fognod a Jerikónál, ugye a kürtöket fogták, meg körbe kellett járni Jerikóba azt a falat, és meg kellett fújni azokat a kürtöket ahhoz, hogy azok a falak leomoljanak. Mit romlott le a fal a hangtól? Néztem egyébként tudományos előadást régebben erről, hogy itt milyen hang volt, és hogy az ilyen, nem tudom milyen hatásukra ez lemulott ez a fal. Én nem hiszek, ebén kömös vagyok, nem hiszem azt, hogy a hang hatására le fog omlani egy egyméteres vagy kétméteres fal, kőfal. Én ebben nem hiszek, vagy egy kiáltásra, hanem én abban hiszek, hogy Istennek a hatalmára omlott le ez a fal, mert Isten azt mondta, hogy le fog omlani, és ez indította be az engedelmesség Isten hatalmát. Én ebben hiszek, hogy amikor az emberek engedelmeskedtek, megfújták a kürtöt, és megtették, amit Isten mondott, akkor Isten hatalmára lehullottak ezek a falak. És én ebben hiszek. És így látom ezt, hogy a mai világ is így működik, hogy nem a keresztények tesznek nem tudom mekkora csodákat, hanem a bennük lakó Isten végzi el ezeket a csodákat. És az én életemben is, hogyha valami csoda történik, vagy ha valami áldás jön ki rajtam keresztül, az csak akkor lehetséges, hogyha Isten bennem lakik. Érdekes az, hogy ugye visszatérve a fő vonalhoz, hogy katonáknak hívott el minket Isten. Magyarországon úgy, ugye tudjuk, hogy nem kötelező a sorkatonosság, én ahonnan jöttem Kárpátaljáról, ott kötelező a sorkatonosság. Én ugyan nem voltam, de közel minden barátom volt katona. Elég nagy rálátásom van, hogy mit jelent a katonosság. Tudom azt, hogy hát minket tanítottak is, ugye nekünk van ilyen tantárgyunk is, ami felkészít a katonaságra. középiskolában, fiúknak volt ez főleg, és ugye tudtuk, hogy, hogy mi a rend, tudtuk, hogy mit fognak elvárni, hogyan kell beállni, minden reggel sorakozó volt, fel kellett sorakoznunk, és akkor már gyakoroltuk a katonai életet már az iskolában is. És az az érdekes ebben, hogy a katonaságnak van egy jó oldala, a sorkatonaságnak több jó oldala is van. Az egyik jó oldala az az, hogy rendre, fegyelemre megtanítja a fiúkat. Ez egy nagyon jó dolog. Én nagyon link vagyok egyébként ilyen téren, hogy a ruháimat képes lennék széthagyni, meg akármit. Tehát én szerintem ez a férfiak, elég sok férfire jellemző, hogy így hanyagok vagyunk, meg rendetlenek. Munkahelyen is sokszor ezzel küzdök az embereimmel folyamatosan, hogy rakjanak rendet, a szerszámokat takarítsák meg. És egy nagyon jó dolog az, hogy rendet tart az ember életében. Fel kell kelni időbe, megvan a napi rutin, el kell végezni a napi rutint, a testmozgás is kötelező, tehát nagyon egy jó hatása van ennek a részének, a katonaságnak. Most nem akarok én itt lobbizni katonaság mellett, félre ne értsétek. Viszont azt észrevettem, hogy a legnagyobb linkekből is, akik a barátaim közt voltak, a legnagyobb linkek is, mikor megjöttek a katonaságba, valami megváltozott bennük. És az a valami az volt, hogy megtanulták a rendet. Hát, ha a szülő nem is tud parancsolni nekik, hogyha nem tudom ki, az a közeg, ott igenis az ember rendet tanul. Miért beszélek erről? Azért, mert azt veszem észre, és azért szerintem ez így van a mai világban is, hogy azért a hívőkre is jellemző a rendetlenség. És ez a rendetlenség, ez sok téren kiütközik. Pontatlanul jövünk, pontatlanul kezdjük az Isten tiszteletet, stb. 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 Ma sorolhatnék egy csomó dolgot, amiben ez kiütközik, hogy rendetlenek vagyunk. Sokszor én is rendetlen vagyok. És most nem azt akarom, hogy a gyülekezetben most katonás rend legyen, vagy katonás fegyelem legyen, félreértés ne essék, de a katonai élethez hozzátartozik, ha Isten harcosai vagyunk, az, hogy igenis van egyfajta rend az életünkben, ami megmutatkozik a gyülekezeti életünkben is. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egyszer mondom, hogy most én mit tudom, milyen szemekkel nézem azt, aki nem pontosan érkezik, vagy bármi más, tehát nem erről akarok beszélni, hanem arról, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy Isten a mi vezetőnk, a mi vezérünk, és hogy hogyan viszonyunk mi ő hozzá. A másik érdekesség, ami ott van, hogy ott mindenki egyenlő. Olyan téren, hát vannak rangok, de a ruhájuk, például nincs, én rózsaszín ruhát veszek fel, vagy akármi most, és most nem arról beszélek, örülök, hogy, minden, hogy nem egyforma ruhába járunk gyülekezetbe, és örülök neki, hogy az utcán se egyforma ruhába mászkálunk. Viszont van egy jó oldal annak, hogy egyforma ruhába járnak az emberek, hogy ott eltűnnek a civil rangok. Tehát eltűnik az, hogy most te a való életben milyen gazdag a te szülőd, eltűnik az, hogy te milyen szegénységből jöttél, eltűnik az, hogy milyen anyagi háttérre rendelkezel, jobbik esetben, és ott az van, hogy egyenlően indultok, és amit elértek a katonaság során, akkor az lesz. Tehát, hogyha te oda teszed magad és kitűnsz, akkor kitüntetnek téged. Hogyha te link vagy, akkor meg elmarasztalnak téged. Egész odáig ez el tud fajulni, hogy katonai börtön is van, aztán azt nevezik ukránban gyizbát, és az egy rettenetes dolog, ugyanis, hogyha például 2 év a hitavatos szolgált, most már csak egy, akkor mit tudom, 6 hónapnál téged beraknak katonai börtönbe, egy súlyos hétséget cselekedtél, akkor ugyanonnan folytatod, amikor végzel a börtön, ugyanonnan folytatod a katonaságot, ahol beraktak téged a börtönbe. Tehát ha 4 évet voltál börtön, akkor is még le kell szolgálnod a hátra lévő időt. Most ez azért érdekes, mert, és arról már nem beszél, hogy bent mi van. Tehát ott a sokszorosa a fegyelemnek, nagyon sokszorosa. Szóval amikor egy katonát valami kihágáson kapnak rajta, ami durva, és elítélje őt a bíróság, akkor ugyanonnan kell folytatnia majd, amikor kijön, mint ahol abba hagyta. És ezt miért mondtam el? Azért, mert a hívő élet is ilyen. Hogyha a hívő ember nagy kihágást tesz, akkor igenis van elmarasztalás. És ezt tudjuk, hogy van, hogy Isten nem tudja bűnt megtorlás nélkül hagyni. Nem fér bele a keresztény életbe az, hogy összevisszaság legyen. Nem fér bele az, hogy súlyos vétségeket. Igen, van kegyelem, igen, Jézus Krisztus meghalt értünk, és eltörölt a mi bűneinket. Ugyanakkor jelen van Istennek a rende is. Ha csak a jelenések könyvét nézzük, a mennyországban milyen tökéletes rend volt. Ott nem volt az, hogy össze-vissza valaki ilyen önjelölt akciókat csinált, hanem az angyalnak meg volt a dolga, hogy ő mit csináljon, a bárány, amikor felállt, akkor mindenki elcsendesült, és akkor figyelték, a dicsőítés is akkor lát, akkor volt csak csend, amikor a bárány szólt. És ezt a rendet Isten úgy szereti, én azt teszem észre, hogy elvárja tőlünk is, hogy mi figyeljünk ő rá. És igen, és van, én hiszem azt, hogy van fegyelmezés Istennél a megtért emberek között is. Tehát Isten fegyelmezi a megtért embereket is. Ha nem lenne, akkor csak fattyak lennénk, azt mondja az írás. Ha nincs fegyelmezés, akkor ti nem fiak vagytok, hanem fattyak. És Isten így fegyelmez bennünket. És ezt nem is tudjuk lerövidíteni, hanem ennek mindennek megvan a maga ideje. Ugyanakkor kegyelmes az Úr, és mikor visszaállít minket a helyünkre szolgálni, vagy visszaállít minket a mi szolgálati területünkre, akkor onnan folytathatjuk, tehát ez egyfajta kegyelem is, hogy onnan folytathatjuk, ahol elrontottuk. Nem előről kezdődik a sorkatonaság, vagy nem előről kezdődik, hanem akkor onnan folytatjuk, ahol elrontottuk is. De valahogy mindig az van, én észrevettem a hívő életemben is, hogy amikor valamit nem tanulok meg, és megpróbálok kibújni alóla, tehát az Isten belerak engem egy szituációba, és én megpróbálom ezt megkönnyíteni, akkor mindig az van, hogy csak így visszafordít. De körforgalom, visszajerek ugyanoda, ahonnan elindultam. Tehát ameddig nem tanulom meg az életbe azt, hogy Isten ezen a szituáción, vagy ezen az emberen keresztül, vagy ezen a munkán keresztül, vagy bármin keresztül mit akar az én életembe elérni, addig ugyanabban a helyzetben leszek újra és újra és újra. Tehát ha az mi életünkben ismétlődő dolgok vannak, lássuk csak a pusztai vándorlást, hogy körbe-körbe jártak a sivatagban a nép. Miért történt ez? Azért, mert nem tanulták meg azt, hogy feltétlenül bízzanak Istenben. Ameddig a mi életünkben nem jön el az, hogy mi feltétel nélkül bízunk Istenben, Isten ugyanabba a helyzetbe, ugyanabba a próbába be fog bennünket helyezni, és ezt átélhetjük naponta. És hogyha kell, tízszer visszarak ugyanabba a nehézségbe. Hogyha te nem tanultál meg bölcsen sáfárkodni, akkor Isten bele fog téged rakni abba, hogy szűkölködj. Hogyha te nem tanultál meg nem tudom mit, a hálát adni a dolgokért, akkor Isten ugyanúgy rá fog mutatni arra, hogy miért lehetsz neki hálás. Ha te nem tanulod meg őt dicsőíteni, akkor Isten bele fog téged helyezni abba, hogy megmutassa azt, hogy csak az ő hatalmával tudsz megszabadulni, és csak az ő dicsőségére. És sok ilyen szituáció van az életben, ami végig kell mennünk. Ruhára visszatérve, hogy ott egységes ruha van. Igenis, lelkileg nekünk is egységes ruhában kell lennünk. Mit jelent az egységes ruha? Hát a Kati, hogyha megkérném, szerintem el tudná nekünk mondani, hogy mik azok a fegyverzetek, meg mik azok a páncélok, meg egyenruhák, amiket föl kéne sorolni. Fölsorolnád, Kati, nekünk, mert én ezt nem tudom így. Sokat. Most ez egy érdekes dolog, hogy amikor ezt írták, ezeket az Efézusi levél, Efézus 6, ugye, ha jól tudom, Efézus 6-ban van ezekről szó, amikor ezt az igét írták, akkor ugye általánosan tudjuk a történelemből, hogy milyen ruhákat hordtak az emberek, vagy milyen ruha volt rajtuk. Kultúráktól eltérő volt ez általában, de mondjuk itt a római kori igázás alatt történt ez, és ha a római kort veszük alapul, hogy akkor ott milyen ruhák voltak, ugye most ebből tudott meríteni Pál is, mert ezt látta maga körül. A római korban ugye voltak ezek az. A pajzs az egy hatalmas nagy pajzs volt. Tudjuk, hogy majdnem akkor, mint egy ember. Tehát ilyen óriási nagy pajzs volt, négyzet alakú. Esetleg Betty, ha rá tudnál keresni az interneten is kivetíteni nekünk, hogy mi az a teknős alakzat rómaiaknak. Ez volt a leghíresebb alakzatuk. Azt ki tudnád vetíteni, ezt megköszönöm, de ha nem, az se baj. Tehát az a lényeg, hogy volt egy ilyen nagy pajzsuk a katonáknak. Volt egy kicsi kardjuk, egy ilyen 40-50 cm-es kardjuk. Mert az nagy pajzsot kicsi karddal kellett egyensúlyozni, hogy elbírják. És a lényeg ennek a pajzsnak az volt, hogyha megfelelően állt fel a csapat, akkor egy ilyen dobozszerű alakzatba néztek ki ezek a római katonák, és ez az alakzat gyakorlatilag ezzel hódították meg az egész akkor ismert világot a rómaiak. Egy olyan jó alakzatot kitaláltak, amilyen nem volt fegyver több száz évig. És ennek az volt a lényeg ennek az alakzatnak, a teknős alakzatnak, hogy minden ember a helyén legyen. Ha egy ember hiányzott abból az alakzatból, ez az alakzat meggyengült. Ha még több ember hiányzott, mondjuk a 10%-a ennek az alakzatnak, akkor az alakzat még gyengébbé vált. És minél több ember hiányzott belőle, egy ideig tudták még pótolni, hogy szűkült, egyre szűkült ez a doboz, de egy idő után így nézett ki egyébként. Teljesen be tudták magukat védni, és ez ellen nem tudott az akkor ismert világ semmit se tenni ez ellen az alakzat ellen. tökéletes védelem volt, kövek ellen, kardok ellen, minden ellen, és tökéletes volt. És nagyon sokáig nem is találtak rá. Még a forró viasz is le tudott rajta folyni, meg az ilyen kátrány, ugye azt döntötték fölülről a várfalak, hogy dobálták őket a kővel, betört a várfal, és ők gyönyörűen be tudtak vonulni, sérülés nélkül, és közben kaszabolták folyamatosan le az embereket maguk körül. Most ezt miért mondtam? Azért, mert fontos a gyülekezetben ez, hogy az embereknek, mindenkinek megvan a helye. És ha valaki nincs a helyén, akkor az történik, hogy ez gyengíti ezt az alakzatot. Erről beszél is az Isten igéje, amikor a testről beszél, mint egységről. És azt mondja, hogy minden egyes testrésznek megvan a maga funkciója. És egy minden test csorba, amelyiknek valamelyik végtagja hiányzik, Istennek a testében ilyen nincsen, Istennek a teste tökéletes, max annyi lehet, hogy én kívülösek, és én szenvedem ennek kárát, hogy nem vagyok betagozódva Istennek a gyülekezetébe. Mi volt a feladata Izraelnek? Hát Izraelnek ebben a történetben. Az volt az első feladata, hogy honfoglalást végezzenek el, és a második, közben a jegyzetemet előveszem, az az, hogy a hon megőrzés, vagy a hazavédelem volt a második feladata. Amikor bevonultak, egyébként József és Káleb volt a 12-ből az, aki bevonult erre a földre. Még Mózesék sem érdekes ez is. Valamiért, tudjuk, hogy miért, de most ebben nem megyek bele. Csak József és Káleb volt abból a generációból az, aki be tudott vonulni a következő generációval az ígéret földjére. És akkor az ígéret földjével gyakorlatilag meg is érkeztek, ugye? Meg a földi paradicsom. Miért beszélek erről a témára? Azért, mert érezhetjük ma is azt, hogy a mi világunkban háború dúl. Nagyon jók azok a kifejezések, hogy földi pokol. Nagyon jó az a kifejezés, hogy földi mennyország. Ez is mind, még az ateistákban is benne van az, hogy földi pokol, meg földi mennyország, hogy még nekik is van a fejük belültetve az a mag, hogy igenis, egy háború dúl a sötétség és a világosság között, és minden ember érzékeli ezt. Legkisebbtől legnagyobbig mindenki érzi azt, hogy valami nincs rendben a mi világunkkal. Mindenki érzi azt legbelül a szíve mélyén, hogy itt harc dúl, az emberben önmagán belül is, és a jó, ugye mindig vannak ilyen képek, még a hitetleneken, még az indiánok is mondták, hogy kétfajta farkas van az emberben, az egyik a jó, a világos, a másik a sötét, és ezek harcolnak egymásra. Tehát az egy csomó kultúrában benne van az, hogy az emberben ez a kettősség benne van, hogy a jó és a rossz, hogy a yin-yang, tehát az összes ilyen pogány kultúrában, meg a hite Istentől távol, ilyen ateista világban is, meg minden nézetben benne van az, hogy a jó és a rossznak a harca. És mi hívők tudjuk azt, hogy ki ezeknek az atya, ennek a két világnak. Nem kell bemutatnom nektek a sötétségnek az atyát, nem kell nektek bemutatnom a világosságnak az atyát. Tehát tudjuk azt, hogy a két oldalnak igenis, vannak táborai. És hallgattam egy prédikációt, és rávilágított ez a prédikáció arra, hogy míg a mi országainkon belül, egyik ország, meg másik országon belül határok vannak, és hogyha például te elmész Kárpátaljára, vagy Romániába, vagy tök mindegy, hogy hova, ott annak az országnak a törvényei vonatkoznak rád, Magyarországon a magyar törvények, egy román rendőr téged nem tud megbüntetni, vagy egy ukrán rendőr azért, hogyha te Magyarországon vétséget csinálsz, vagy tehát vétesz a törvényeken, ugyanígy egy magyar rendőrnek sincs hatalma Ukrajnában. Ezzel ellentétben a mennyország és a pokolnak a harcában nincsenek határok. Tehát itt vannak határok a földön, de a mennyország és a pokol harcában nincsenek határok. És Jézus, amit olvasott a Nagy Sanyi, ez egy nagyon jó ige, és a Máté 11 pont abban van benne, hogy Jézus azért jött, az, hogy Keresztelő Jánostól fogva harc dúl. Egészen pontosan felolvasom. Bemerítő János megjelenésétől kezdve Isten királysága erőteljesen terjeszkedik, és sokan teljes erőjekkel igyekeznek, hogy bejussanak. Mert a mózesi törvény és a proféták is mindannyian addig profétáltak, amíg Bemerítő János a színre lépett. Ha készek vagytok elfogadni, akkor tudjátok meg, hogy ő az a bizonyos Illés, akinek az eljöveteléről a proféciák szóltak. Tehát gyakorlatilag Ádámmal ez a világ elbukott. Az első Ádámmal ez a föld, ez a világ, ez a bolygó elbukott. És olyan szinten elbukott a mi világunk, hogy a bűn teljes mértékig átvette a hatalmat a földön. Azt mondja Jézusnak is, ugye a sátán, hogy nézz körbe, ez minden az enyém, és annak adom, akinek akarom ezeket a hatalmakat. És valahogy Jézus nem ellenkezett vele, nem mondta azt, hogy be, tévedsz, nem. Valahogy Jézus ezzel nem ellenkezett, hanem valóban ez volt, hogy a sátánnak hatalma volt a földön egészen Jézusig. És egészen bemerítő Jánosig. És utána, abban az időben jött el Jézus, és a mennyország elkezdett terjeszkedni. Akkor mondta Jézus, akkor kezdődött először az, hogy elközelített Isten országa. Egészen Jézusig. Nem hallottunk ilyen kifejezést. Bent volt az ígéret földjén a nép, és éhezett bent. Ugye a Gedeon, a Bírák könyvében tudjuk, hogy Gedeon idejében a nép éhezett. Ami kis buzát le tudtak szedni, vagy egy kis szőlőt le tudtak születeni, vagy egy kis olivát le tudtak szedni, jött az ellenség is, elvette tőlük, kifosztotta őket a filiszteus, és bent az ígéret földjén éhezett Izrael népe, a tejjel és mézzel folyó földön. És ez így volt nagyon sok éven át. Ahányszor Isten ellen vétett a nép, folyamatosan ez jött. Isten megbüntette a környező országokkal őket egészen Jézusig. Amikor ugyanis Jézus belépett a földre, a mennyország megjelent itt a földön, és ez menny királysága elkezdett terjeszkedni. És nekünk két lehetőségünk van. Az egyik, ugye tudjuk ennek a harcnak a végét, mindannyian. A vége az, hogy a sátán el fog bukni. A vége az, hogy Isten királysága győzni fog. Csak egy döntés van előttünk, hogy melyikhez akarunk tartozni. És ebben megint csak szemben a földi háborúkkal nincs olyan tartózkodás, nincs olyan diplomáciai mentesség, nincs olyan, hogy én nem veszek részt ebben a harcban. Egy jó példát tudok erre mondani. Ha valakinek 2-kor indul a vonat a Budapestre, és elmegy az állomásra, van rá jegye, megvesz jegyet, megáll, és hezitál azon, hogy most felüljön a vonatra, vagy ne üljön fel, azzal is dönt. Mert a vonat 2-kor így is, úgy is el fog menni. Attól függetlenül, hogy te rájössz erre a vonatra, vagy nem ülsz rá, már döntöttél, a vonat el fog menni nélkül. Az idők ellenünk vannak, az idő az ellenségünk. És mindig ellenünk dolgozik. Tehát azzal, hogyha valaki nem dönt Isten mellett, azzal is döntött, mert az a vonat el fog menni. Úgyhogy még ma van lehetőségünk arra, hogy Isten mellett döntsünk. És azok, akik még nem döntöttek Isten mellett, nekik is ez egy felhívás arra, hogy igenis le lehet tenni ma a voksot, le lehet tenni ma a döntést Isten mellett, és be lehet őt fogadni az életünkbe, és elfogadhatjuk a megváltást. Aztán még egy gondolat. Ugye nem szeretek az egyik prédikációmon már kitértem rá, hogy nem szeretek a hamis pénzről beszélni, meg nem szeretek a hamis pénzzel foglalkozni. De igenis, egy dologra szeretnék foglalkozni. A Jelenések könyve ugyanis foglalkozik vele elég hosszasan a végidőkben. És ez a Babilon pusztulása. Tehát ugye a Babilon jelképezi a sátánnak a birodalmát. A Babilon jelképezi azt a rosszat, ami a földet leigázza, és ami gyakorlatilag az összes bűn onnan ered Babilon városából, a Biblia szerint, ugye. És ez a Babilon, ez valóban egy létező ország volt, most nem megyek bele a részletekbe. De az a lényeg, hogy a Biblia arról beszél, hogy az utolsó időkben is lesz egy babiloniai ország. Az összes sötétségnek az alapja, az összes bálványimádásnak az országa, és az összes rossz onnan származik, a pénzsóválságtól kezdve minden. Paráznosság. És azt mondja, hogy itt az ige, hogy a bárány azonban legyőzi, tehát ugye Babiloniának volt a királyai, harcosai, seregei, és a bárány azonban legyőzi őket, mert ő az urak ura, és a királyok királya. Vele együtt fognak győzni azok is, akik kiválasztottak, elhívottak és hűségesek. Tehát ugye mi is részt vettünk ebben a harcban, tehát két választásunk van, az egyik, hogy bennmaradunk Babilonba, a másik, hogy kijövünk Babilonból, és beállunk a királyok királynak és az uraknak urának a seregébe. Most Babilonról csak annyit kell tudni, a nagyváros, ugye úgy hívtak, összedőlt Babilon a nagyváros, gonosz szellemek lakóhelye, mindenféle tisztátalan szellem, utálatos és tisztátalan madár tanyája, mert Babilon minden népet megrészegít, paráznasága borával, hiszen vele paráználkodtak a föld összes királyai, a világ üzletemberei, Babilon pazarló életmódjából és költekező jólétéből gazdagodtak meg. Ezben egy másik hangot hallottam a mennyből, amely ezt mondta, jöjj ki abból a városból, népem! Ne vegyél részt annak bűneiben, s ne érjenek a csapások, melyek a városra következnek, mert Babilon bűnei már az égig érnek, és Isten elérkezettnek látta, hogy számon kérje rajta. Bánjatok úgy ezzel a várossal, ahogy a nő bánt másokkal. Sőt, kétszeresen fizessetek meg neki mindenért, amit tett. A pohárba, amelyet másoknak készített, töltsetek neki magának kétszeresen. Fizessetek neki annyi gyászszal és kínnal, amennyi dicsőséget és gazdagságot szerzett magának, mert ezt mondja, királynő vagyok, trónomon ülök. Nem vagyok közvegy, nem látok gyász soha. Egy napon érik hát Babilont a számára készített csapások, mind halál, gyász és éhínség. Tűzben pusztul el a város, mert erős az Úristen, aki ítélkezik felette. Ugye azt tudjuk, hogy Babilónia az nem egy olyan város, ami itt a, vagy egy ország, amit is szemmel láthatunk itt a földön, hanem ez egy szellemi ország, ami megbabonázza az egész világot. Arról beszél itt, hogy ebben az országban gazdagodik meg mindenki. Nem tudom, hogy az évek vagy az évszázadok során hány Babilon volt, vagy hogy hány Babilon jött el. Egy valamiben viszont biztos vagyok, amit a tegnap vettem észre, hogy a mai Babilónia szintén itt van, és a mai Babilónia nem szemmel látható ország, viszont egy olyan ország, ami minden országot megbabonáz és behálóz, és minden országra kiveti a csápjait. És arra jöttem rá, és most remélem nem értetek félre, hogy a mai Babilónia, legalábbis a Babilóniának az egyik legjobb közlési lehetősége az maga az internet. Csak gondoljunk csak bele ebbe, hogy nincs az az ország, ahol nincs internet. Nincs az a hely, ahol nem lehet ezt feltalálni. Tehát olyan szinten elterjedt ez az utóbbi 50 évben, sőt 70 évben, olyan szinten a technológia megugrott, hogy az valami elképesztő. Amióta feltalálták a számítógépet, olyan szinten árad az információ az emberekhez, hogy gyakorlatilag nem is tudjuk ezt követni. Mondok egy példát. A világ 25 leggazdagabb emberét megnéztem, itt kereskedőkről beszél, meg gazdag emberekről. 25 kereskedőből 14 az interneten gazdagodott meg. A maradék... Egyébként az összes maradék, az meg a divat, tehát az összes többi az divatból, és egy vagy kettő volt, aki az élelmiszerből. Tehát gyakorlatilag a világ leggazdagabb ember, ez mind az internetből gazdagodtak meg. És miért érdekes ez? Most én nem akarok internet ellen beszélni, vagy ilyesmi, csak egy dolgot szeretnék, hogy észrevegyük, hogy igenis, efelé tart a világunk. Efelé tart, hogy lekötözik. Most mondok egy jó példát. És ez nem összeesküvés elmélet, hanem ezt én megtapasztaltam. Az, hogy mi ennek az alapja, vagy mi nem, azt nem tudom. Beszélek valamiről, és az jön ki előttem a telefonba. Komolyan. Tehát mit tudom, én beszélek arról, hogy kéne venni egy kapálógépet, és szerintetek mi jött ki az interneten kapálógép. Tehát sose foglalkozok kertészettel, ilyen téren, vagy bármi más, és beszélek valamiről, és az jön ki előtted az interneten. Ezt szerintetek véletlen, nem tudom. Egy dolgot tudok, hogy ezek veszélyes dolgok. És abban biztos vagyok, hogy ennek lehetnek hátrányai is. És vigyázni kell ezzel, is óvatosnak kell lenni. És ez egy nagyon jó lehetőség arra a sátánnak, hogy ezeken keresztül az embereket megfigyelje, lehallgassa, manipulálja, olyan dolgokat, információkat osszon meg az emberekkel, ami neki kedvező. És hogy hülyítse az embereket. És észrevettem azt, hogy gyakorlatilag én... Ha csak az én szemléletemből nézem ezt az egészet, akkor igenis, az internet az egy nagyon veszélyes babilóniai lehetőség, hogy Babilóniájá váljon az ember életébe. És én azt mondom, hogy óvatosan ezekkel a dolgokkal. És végül pedig, ugye ez a honmegőrzés az, hogy ne jöjjünk ki, ezt kéri Isten is, hogy jöjjön ki az ő népe Babilonból, ne legyen részt vegye benne a paráznaságban, a kereskedésben, meg az ilyen mindenféle dolgokban. És utána van egy ígéret is, és pedig az, hogy a bárány azonban legyőzi őket, mert ő az urak ura és királyok királya. Vele együtt fognak győzni azok is, akik kiválasztottak, elhívottak és hűségesek. Kaptunk ígéreteket Istentől, kijelentéseket kaptunk Istentől, ezekbe kell támaszkodni. Még egy dolog. Nincs olyan lehetőség egy háborúban, vagy egy katonai életben, hogy kivonjuk magunkat a felelősség alól. Nincsen lehetőség. Tehát Isten királyságában, ugye amit mondtam az egyik, ha nem vagy benne Isten királyságában, akkor eleve rossz úton jársz, mert a vonat el fog menni. Döntened kell. Ha pedig beállsz Isten királyságába, akkor pedig nincs olyan lehetőség, hogy nem csinálsz semmit. Ilyen nincs. Isten királyságában nincs olyan, hogy nem csinálsz semmit, hanem igenis oda kell tenned magad, és Isten azt csinálja, hogy sok felsorakoztat bennünket lelkileg, mint a tanárokat, és aki hátrébb áll, azt előre noszogatja, hogy gyere csak előrébb, fiam. Aki előrébb áll, mert hogy ő túlbozgó, azt meg szépen visszarakja a helyre, hogy te pedig állj be, te is a sorba. Én itt tudom elképzelni Istennek az országát, hogy igenis ott benn van a sor, és Isten az, aki a parancsokat adja, nem emberek, és nekünk pedig mindannyiunknak megvan a helye, és úgy kell sorban állni Isten előtt, és várni az ő parancsait. És hogyha mi hűek vagyunk, akkor a vége az örök élet. Az a jutalom. Ha pedig konokok vagyunk, és makacsok, akkor pedig ugye a börtön a vége. És beszél arról is, hogy a Seolban hányan végezték. Úgyhogy én ezzel szeretném ezekkel a gondolatokkal zárni a prédikációt, és remélem, hogy volt egy-két gondolat, ami megmaradt, és amit haza tudunk vinni, és gondolkodni ezen. Áldjon meg az Úr benneteket!